Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm Kóth Zoltánt a stúdióban, szakújságírót. Szia!
Szia, Ági!
Egy picit most berekeztjük a fake news álhírek sorozatunkat. Végtelenségig csinálhatnánk, sajnos.
Sajnos, igen.
És helyette találtunk egy érdekes témát, ami kicsit a sötéte borongós időre nagyon hasznos tud lenni. A Kék Zónák dokumentum sorozatot kezdtem el nézni egy kedves ismerősöm tanácsára, ami arról szól, és ezt ajánlottam Zolinak is, és ő is megnézett belőle jó pár részt, 5 részes egyébként dokumentum sorozat. Egy amerikai kutató avval foglalkozik, hogy a Földön vannak olyan területek, ahol nagyon magas a 100 év, vagy az azt meghaladó életkort megérő emberek száma, aránya, és hogy melyek ezek a területek, és mik ennek a területnek a titkai. Ezt nevezik kék zónának, ahol sok ilyen ember él. Te belenéztél ebbe a sorozatba, Live to 100 egyébként a Netflixen, illetve gondolom más helyeken is elérhető. Az első rész, amiről talán ma többet fogunk beszélni, az Okinawa, Japánnak egy szigete. Hogy tetszett a sorozat? Hány részt néztél?
Én először azt figyeltem magamban, hogy árul-e el olyan új információt, olyan extra, különleges, speciális tudást, vagy felkészülést, vagy előzetes tájékozódást igénylő információt a sorozat, amit mondjuk egy olyan átlagember, mint én, ne tudna. Úgy értem, hogy például nem vagyok dietetológus, nem vagyok orvos, nem vagyok biológus, nem vagyok antropológus, tehát lehet, hogy mondjuk egy fokkal többet olvasok, mert ugye szeretek sportolni, tehát bizonyos dolgoknak utána megyek, de azért nem túl soknak. És végig azt kattogott a fejemben, hogy szomorú voltam attól, hogy amiket ez a sorozat feltárt, azokat ma egy érettségizett, átlag,
tök
átlag ember, igen, tehát minimális tájékozottsággal azt igazából tudjuk. Tehát ez a sorozat, ez arra nagyon jó, hogy emlékeztesse az embereket arra, hogy vagy hogy konkrét példákat mutasson be, és tényleg ezeket ugye hát élő emberekkel interjúzik, meg stb. De azért az, hogy a gyümölcs, a fehérje, a hal, a mozgás,
a szeretet, a közösség,
a jókedély, a céltudat, vagy olyan tevékenységnek a végzése, ami inspirál, lelkesít bennünket, az, hogy ne tunyuljunk egész nap, lehet, hogy ne cukrot és szénhidrátot zabáljunk kizárólag, úgy, hogy nem mozgunk, stb. Szóval ezeket szerintem mindenki tudja. Tehát az, hogy egy ilyen sorozat ma meg tud születni, az azt jelenti, hogy valami rettenetesen le vagyunk maradva attól a tudásszinttől, amit egyébként az iskolában megkapunk. Tehát azért szerintem...
Úgyis, hogy megvalósításával vagyunk lemaradva. Tehát, hogy tudni tudjuk, csak nem valósítjuk meg, erre gondolsz.
Igen, de hát ugye most kérdés persze, hogy mit nevezünk tudásnak. Én azt gondolom, hogy az a tudás, ami lappang bennünk, de nem használjuk, azt igazából nem tudjuk. Tehát lehet, hogy általános iskolában tanultunk arról, hogy miért fontos rostokat és vitamindús ételeket enni, de hogyha ezt nem éljük, és teljesen megfeledkezünk róla, és a mindennapi gyakorlatunk pusztítóan az ellentétéről szól. Hát én minden reggel korán kelek, és szeretek bemenni a boltba, ugye vesz egy gyümölcsöt, felvágott, mit tudom én, és látom, hogy a gyerekek mit vesznek. A gyerekeket úgy értem, hogy mondjuk a tekós diákok, meg a gimnazisták, meg nem tudom kik. Tehát akik ráadásul még tanulnak, tehát ők
még nem az iskolából kihullott.
Abszolút. És megveszik az energiát, de ezt tényleg olyan gyakran látom, hogy nem egy-két példát nagyítok most föl, hanem ez általános energiaital, ilyen rácsáni való chipszek, kekszek, nem tudom én mik,
édességek,
tehát azok is sütemények, és szinte nem látom azt, hogy vennének mondjuk erjesztett tejterméket, mondjuk joghurtot, kefirt, sajtot, felvágottat, teljes kiörésű kenyeret, gyümölcsöt nem látok, hogy fiatalok vennének. Szóval...
Emlékszem, amikor rákérdeztem telefonon, hogy láttad-e, és mi a vélemény. Engem egyébként feltöltött a sorozat, tehát hogy mindenképpen jó azt látni, hogy közel 80, 90, 100, 103 éves emberekkel beszélget a kutató, vagy hát a dokumentumfilm sorozat készítője, hogy mik a titkaik, és hát csodálatos, ahogy mosolyognak, nevetnek. Ugye ezeket sorra is fogjuk azért szedni mégiscsak, mert ugye minden területen egy ilyen 5-6 fő faktort igyekszik összeszedni, és utána összehasonlítja, hogy akkor mondjuk Japánban, vagy mondjuk Szardinián, Olaszországban, ahol a másik kék zóna van. Szóval mik a közösek, és mik esetleg a specialitások. Tehát engem feltöltött, de emlékszem, hogy nekem is ezt mondtad, hogy nem hiszed el, hogy ebből van valami, amit eddig nem tudtunk, hogy ezt kéne csinálni.
Igen.
Hát igen, viszont azt mondtad, például hogy az a tudás, amit használunk, akkor mégiscsak nem tudjuk, mert hiába tanultuk meg.
Hát igen, olyan, mint egy nyelv, amit megtanultunk, leérettségiztünk belőle, és utána soha többet nem használtuk, az német, angol, orosz, teljesen mindegy, és ha nem használtuk, akkor az egy passzív, lehet, hogy elő lehetne hozni, és nyilván egy ilyen film elő is hozza. Igen. Sőt, ha megkérdeznénk egy átlagembert, aki mondjuk kibírsz az utcára, látsz, tehát a lakosság kétharmadot tudja, hogy túlsúlyos. Megkérdeznéd őket, hogy szerinted jó ez így? Tudod-e, hogy mit kellene tenni azért, hogy ne szenvedj ettől a túlsúlytól? Nem úgy szenvedünk tőle, mint egy fájdalomtól, vagy egy ráktól, de ugye nehezebben mozgunk, nehezebben alszunk, nem tudunk sportolni, szeretkezni, játszani, sétálni, sportolni, stb. Szóval azért életminőségben egész más egy túlsúlyossággal való együttérés, mint egy normál, és biztos, hogy tudná, hogy mit kéne tennie. Tudná, hogy igen, vacsora után kéne sétálnom egy órát, kevesebb, magasan feldolgozott szénhidrátot kéne ennem, és inkább teljes kérdős, műszliket, nem tudom miket. Szóval mindenki tudná szerintem.
Hát legalábbis sokan tudnák inkább.
A túlnyomó többsége tudná. Hát most nézd, ott vannak ezek az olaszok, akik egy olyan városkában laknak, ahol azt hiszem, hogy az egész város magban szint különbség van.
Tehát igen, Szardiniáról beszélünk, nincsenek... ez a második rész.
Aha, lehet, igen, most én nem emlékszem konkrétan. De ugye ott még a lakáson belül is, ugye hát olyan pici az a lakható övezet, hogy nagyon magasra kellett építeni magát a város magnak a szerkezetét, illetve az összes épületet. Tehát már a lakáson belül is folyamatosan lényegében lépcsőt, emelkedőt jár, igen. És mire átni a szomszédhoz, lehet, hogy 20-30 méter szintkülönbséget kell megtennie.
Meg 2-3 emeletet le föl, ilyen és átmegy a szomszédba, akkor ez még egyszer.
És ugye a nagy izomcsoportok megmozgatása az, ami a legjobban karban tartja a szívet, hogyha ez nem túl intenzív ez a mozgás. Tehát az, hogy egy nap nem tudom hány kilométert megtesz emelkedőnek föl le egy ember, és ugye látszik, nincsenek meghízva, öregkorukban is frissek, hát és ugye igen. Hát amit esznek, az meg a másik.
Azért ennek ellenére, uh-huh. Hogy elvileg tudjuk, de ugye te mondtad éppen, hogy nem valódi tudás az, amit nem használunk, és én azt gondolom, hogy látva, hogy mennyi betegséggel küzdünk, hányan cukorbetegek, elhízottak, nem használjuk ezt a tudást, mégiscsak szedjük új hegyre, hogy az uh-huh. első rész Okinawa, Japánnak egy szigete, és hogy ott milyen érdekességek, specialitások vannak, nagyon tetszett például. Mi az, amire emlékszel te?
Hát én az édesburgonyára, az egyik főtápra. Egyébként a világon a hatodik, nálunk sajnos még viszonylag ismeretlen.
És sajnos elég drága a burgonyához képest.
Egyébként érdekesség, hogy pont Kiskunhalastól nem messze Ásotthalmon van a Magyarországi Termesztési Központ. Nincs messze tőlünk, pont egy évvel ezelőtt csináltam velük riportot, egy nagyon ambiciózus, nagyon rokonszenves, a várajai testvérek nagyon nagy ambícióval azt tűzték ki célul, hogy Magyarországon is a köztermesztésbe egyre nagyobb szelettet visznek be, és már olyannyira már ott tartanak, hogy azt hiszem, hogy batát a chips feldolgozó is van már Ásotthalmán. Szóval a világ egyik legegészségesebb burgonyája.
Egyébként hangsúlyozom, ez nem burgonya, tehát ezt nekem nagyon sokszor elmondták, tehát hogy nem az a család, uh-huh. valamiért érdekes módon talán az alakja miatt kapta ezt a nevet.
Uh-huh. Nagyon sok alapvető anyag van benne, és a glikémiás indexe is jobb, mint a burgonyának egyébként.
Tehát nem növeli rögtön a cukorszintet.
Igen, szóval nem egy olyan durva sok a cukorháztartásnak, mint mondjuk a gabonák, vagy a
tésztori
burgonya.
Is.
És ugye mi a másik, ami Japánban, ugye hát a hal. Hal meg a zöldségek. Tehát szóval én például erre mondom azt, hogy ezeket mindannyian tudjuk. Tehát...
Igen, egy kicsit szerintem az is benne van sajnos a pakliban, hogy ezek drágák. Tehát az emberek, főleg most, hogy az élelmiszerárak ugrottak majdnem egy 20-30%-ot, tehát hogy egyszerűen az édesburgonya még most Magyarországon jóval drágább, mint a sima burgonya. A halételek, ha jobb minőségű halat akarsz enni, szintén drágább. Ott érdekes egyébként, hogy elmondja az egyik interjú alanya, hogy tulajdonképpen egyrészt nem nagyon van más zöldség, tehát hogy abból főznek, ami van, és az édesburgonya van. Másrészt, hogy amikor nagy éhínség volt, akkor gyakorlatilag ez mentette meg a lakosságot.
Igen.
Tehát, hogy ez egy nagyon szoros kötődésük van, mint hogy a magyaroknál a búza valahogy ez így belénk kivódott, hogy az a gabona a búza, tehát náluk azért az édesburgonyahoz kötődnek érzelmileg is. És nagy szerencséjükre jó a glikémiás indexe.
És nagyon kitelt, azt hiszem, hogy időjárás szempontjából az a vidék, és a batáta konkrétan egyébként itt is bizonyítja, hogy tényleg szinte extenzív, tehát szinte különösebb termesztés technológiát nem igény. Lő növény. Ugye Ásotthalma környéke nem arról híres, hogy nagyon zsíros fekete földek lennének, hanem eléggé homokos, és ennek ellenére kiváló, tehát pont ezt bírja. Gondolom, hogy ennek is szerepe van ebbe. Egyébként igen. Most visszatérve arra, hogy mi milyen drága, szóval megcsinálsz egy műzlit magadnak, abban tényleg drága összetevők is lehetnek. Hát mondjuk nyilván a zappahely az nem drága. Hogyha teszel bele diót, mandulát, mézet, azok mondjuk valamennyivel drágábbak, de egyrészt nem kell bele túl sok, másrészt az a tápanyag mennyiség, tehát aki egy kiadós, nem extrém nagy adag, de egy kiadós, elégséges mennyiségű műzlit megeszik délelőtt, az tuti, hogy egész máshogyan lesz éhes délután, mint hogyha mondjuk pörkötöt enne tésztával. Ugye azt tudunk mondani, hogy ugye hát a hús és a tészta, ugye hát az nálunk a minimum, meg a rántott, a sült kumpli rántott, igen. De ezt valószínűleg azért mondjuk, mert nem próbáljuk ki az ellenkezőjét. Tehát a zöldség is nagyon laktató tud lenni. Én futottam nagyon sokat, és nagyon gyakran főztem magamnak nagyon kiadó zöldségleveseket, mondjuk fél lérekből. Tehát, hogyha mondjuk 2000 forintot rákötöttem egy zöldséglevesre, abból 3 napig úgy ettem, hogy alig bírtam elfogyasztani, és mindig azt éreztem, hogy repülök tőle. Nyilván pótolni kell a szénhidrátot, meg a fehérjét, meg mindent, de ez egy tévhit. Igen, a halak azok drágák, na, de ugye ez is összefügg az, hogy mennyit vásárolunk belőle, hogyha átállítaná, mint a tömegközlekedés. Hogyha több ember jár a vonattal, és nem autóval, akkor ugye sokkal nagyobb beáramló tőke lenne a MÁV-nál, tehát sokkal olcsóban tudná adni egy jegyet, vagy sokkal minőségibb utazást tudna biztosítani. Ugyanez van ezzel is. Tehát, hogyha elkezdenénk enni ezeket a kiváló magyar halakat, harcsát, meg a többit, akkor ugye sokkal több áramlana be ebbe a szektorba, és sokkal olcsóbban tudnánk kijönni, valószínűleg sokkal egészségesebben jönnénk ki, mint hogyha mondjuk marhahúst vagy disznóhúst ennénk.
Hát csak itt megint ugyanazon, ami szerintem az egésznek a magja, hogy ezekbe egy kicsit energiát kell fektetni, utána kell olvasni, el kell készíteni, nem azonnal kapható a boltban. Tehát, hogy a lustaságunkat kell legyőzni, és egy kicsit a tudatosságot erősíteni, és bízni abba, hogy ez a mostani kis energiabefektetés, ez nagyon sok jót fog nekünk hozni, mert például nem leszünk kövérek, nem lesz magas a cukrunk, a COVID alatt nem győzték az orvosok hangsúlyozni, hogy mennyivel magasabb volt a halálozás az elhízottak körében, gyakorlatilag a legveszélyeztetőbb faktor volt. Szóval valahogy ezt tudjuk, csak a lustaságot nem viszi át.
Ebben talán több is van sajnos Magyarországon. Nekem meggyőződésem, hogy az az általános rossz kedv és kilátástalanság és jövőtlenség, ez is egy nagyon jellemző vonás ránk nézve, szóval mint hogyha nem akarnánk, mint hogyha nem érné meg az a befektetés, még ha nem is feltétlenül sokáig akarok élni, mert igen, ha csak 70 éves koromig, de 70 éves koromban még el tudok menni az unokáimmal focizni, pingpongozni, sétálni, úszni, játszatozni, és nem az van, hogy szuszogok a lépcsőn kettőt fölfelé, de valahogy ez a fajta életöröm, ami rávenne bennünket, hogy vigyázzunk az életünkre, mert az a legfőbb értékünk. Tehát ha bármennyi pénzünk van, de nincs életünk, vagy nincs életminőségünk, akkor ugye fújhatjuk, hogy 100 évig élünk. Tehát ilyen szempontból ez a film is egy kicsit szerintem sántít az üzenete, mert nem az a lényeg, hogy 110 évig éljünk, hanem az, hogy ha 65-ig csak, mert az ugye ma már nem egy nagy kor, de 65 éves korom az ne úgy teljen, hogy az utolsó 10 évet kórházban gyógyszerek mellett
lélegeztető,
nehéz mozgással, kínlódva, fájdalmakkal töltöm, hanem így úgy töltsem, hogy aktívan.
Na most én egy picit vitatkoznék veled, mert számomra a filmben ez átjött, pláne azért, mert például egy olyan rokonommal néztem, aki már idős, és folyton hangsúlyozta, hogy én nem akarok 100 évig élni, én nem akarok 100 évig élni.
De amíg, addig jó.
Igen, igen. Nekem a filmben azért átjött, hogy, és akkor most így kanyarodnánk, hogy a japánok ne ugye, hogy sokat mozognak, még azt gyorsan azért hozzátesszük, illetve nem, majd erről fogunk később beszélni.
Nagyon fontos, igen, a mozgás.
Mert hogy mindketten ezt nagyon tudjuk, de hogy boldogan is nevetnek. Tehát elmondja, hogy nevetnek, és klubokba járnak, és a filmben ott társas közösségben például ilyen karikát dobálnak, és nagyokat kacagnak, tehát, hogy az öröm, meg a közösségi együttlét, az egy borzasztóan fontos dolog, meg ez az ikigai, ami egy ilyen speciális fogalom, hogy mindegyiküknek van egy kis hobbija, ami életörömöt ad, reggel érdemes érte felébredni. Vagyis pont az, amiről beszéltél, hogy Magyarországon sokszor avval találkozunk, hogy mert nincs miért élni, már unja az életét, és hogy nincs az az erő, hogy miért legyek egészségesen, nem akarok élni, mert nincs miért, mert látogatnak a gyerekeim, én meg nem bírok
elmenni. Eszünk, igen, pontosan ez látszik rajtunk.
Így van, és akkor a maradék öröm, hogy eszünk, mert hogy vagy nem látogatnak az unokák, én is elmehetnék, de már nem bírok, tehát hogy egyszerűen beszűkült a mozgásterünk mindenféle szempontból, és nincs örömünk. Tehát, hogy itt ez az ikigai, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyikük vart, és rettentő nagyokat kacagott, hogy be tudja még fűzni a cérnát 95 évesen, mert látja szemveg nélkül. A másikuk az meg tornászott, és akkor ott vagánykodott, a 96 éves foga már alig volt, de hogy ott a tornázás mutatta, és hogy a barátaival összegyűlnek, és akkor ott ezt megdumázzák. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan. És ebben az ikigájnak például, hogy mindenki már mielőtt nyugdíjas lesz, készüljön arra, hogy mi lesz az a foglalkozás, az a hobbi, ami őt örömmel tölti el.
Igen, ez nyugaton már iparág, igen, hogy elkezdenek azzal foglalkozni, hogy a nyugdíjban menők milyen célokat tudjanak kitűzni. Van, aki orvosi egyetemre kezd eljárni, van, aki nyelveket tanul, van, aki játszik, filmezik, mint amilyen.
Amikor a filmezést hagyjuk ki ebből, mert az passzív, tehát hogy itt mindenképpen fontos szerintem ebben az ikigájban.
Nem, igen, ilyen színjátszókört akartam mondani.
Ja, színjátszók, az igen, nagyon más, tehát hogy neked kell csinálni.
Igen, nem csak passzívan nézni. Nem a tévét nézni, nem. Az egyik legszomorúbb tapasztalatom volt ott még közéleti újságíró koromban, amikor nem tudom melyik kormány, teljesen mindegy, behozta azt a rendelkezést, hogy elmehettek 30-40-50 évesen nyugdíjba bizonyos fegyveres testületnek a tagjai.
Igen, igen.
És én tényleg tömegével hallottam tőlük maguktól, hogy unják, elkezdtek inni, játékterem, tévé, szóval hát ugye nem volt mit csinálni, és ezek, tehát szó sem volt arról, hogy ezek fáradt emberek, és örülnek, hogy az unokák mellett ülhetnek, hanem ugye voltak 35-40-45 évesek, egészségesek. Szóval a legrosszabb az, amikor az embernek nincs tényleg tennivalója, és a legjobb az, hogyha olyan tennivalója van valóban, amit szeret, ami inspirálja.
Mozgás, mind a ketten mozgunk. Uh-huh. Ugye én is az egészségem miatt ugye mondtad, hogy nagyon fontos lenni, hogy egy nagy labort mindenki csináljon és szembesüljön az adataival, hogy milyen magas, milyen nem. És hogy az például engem most nagyon arra inspirált, hogy akkor neki fogjak elliptikus trénerezni, mert hogy sötét van, nem tudok biciklizni, stb. És pont te voltál az inspirálóm, mert hogy meg kell találni, hogy hogy mozogjunk, ami kényelmes. Egy kicsit reklámoz. Te miért, és mit művelsz?
Igen,
most
nekem ez
terén,
onnan indult, ez a
hideg van.
Ez a gondolat, hogy tényleg abszurdum, hogy ugye azt beszéltük itt az adás előtt, hogy azt majdnem mindenki tudja, akinek van a autója, hogy hány kilométer van benne, mikor volt legutóbb olaj cserén. Mindenki odafigyel a hangjára az autónak, hogyha valahol zörög, csörög, kattog, akkor rögtön kapcsol, indul a stressz, és akkor megyünk az autószerelőhöz, de a testünkkel valahogy messze nem vagyunk ilyen tudatosak. Ez is egy olyan rejtett, elfelejtett tudásunk, hogy tudjuk, hogy fontos lenne, mert érezzük, hogy nyom, fáj, lassulunk, nem tudom mi, és nem megyünk el orvoshoz, vagy nem változtatunk az életmódunkon. Tehát nem törődünk annyit a saját testünkkel, basszus, mint mondjuk a porszívónkkal, hogyha zörög vagy a kocsival. Abszurdum. És akkor erre mondtam, hogy ugyanazt kellene csinálni, hogy nem az, hogy hetente elmenni nyilván, mint egy hipohondra az orvoshoz.
Mondd,
hogy 2 óra, hát azért fél évente nekünk nincs 2 órája a teste jólétére.
Igen, a probléma ott kezdődik, hogy megszületik az eredmény, és hogy mit kezd vele, mennyire vagyunk tudatosak, és akkor itt Okinavára visszakanyarodva, tehát nincsenek kényelmes székeik, hanem napközben ülnek a földön, úgynevezett tadamin, és hogy ha mondjuk 36-szor kell föl, mert elmegy pisilni, meg iszik egy pohár vizet, meg az ebédjét összekészíti, 36-szor kell fel a földről, és ül vissza a földre. Ezt próbáljuk ki otthon, hogy mekkora energiát igényel, és a kertjükben, például az egy nagyon jellemző dolog volt, hogy a kertjükben folyamatosan, még a 102 éves is elülteti, kigazolja, leszedi, tehát egy olyan testi-lelki mozgás kombinációt végez, ami fantasztikus, komoly izomigénybevétel. Na most ezt kell végig gondolni, hogy mitől lökődünk ki a fotelből, meg a kocsi mögül.
Hát igazából én azt gondolom, hogy az embert 2 dolog motiválja, vagy egy félelem, valamit el akarok kerülni, vagy egy vágy, valamit el akarok érni. Mi magyarok, ahogy az előbb mondtam, szerintem nem vagyunk elég motiváltak abban, hogy az életminőségünket magunk oldjuk meg. A kormányt hibáztatjuk, az uniót hibáztatjuk, az a világegyetemet hibáztatjuk, mindenki hibás, abból
az éghajlatot, a frontokat.
Az éghajlatot, persze, a történelmet miért nem ment Árpád tovább, meg stb. Ahelyett, hogy a kezünkbe vennénk. Szóval szerintem nekünk az lenne a legjobb, hogyha mondjuk az óriás plakát kampányok nem valami marhaságról szólnának kivételesen, hanem tényleg valami olyanról, hogy rá kéne ijeszteni a lakosságra, hogy ide figyelj, hogyha ezt folytatod, és most vagy mondjuk 30, vagy igen, 18, akkor 20 év múlva nem fogsz tudni szeretkezni a feleségeddel, nem fogsz tudni játszani az unokáiddal. 60 éves korodban gyógyszereket fogsz zabálni, és mondjuk 150 kiló leszel, és stb. Most egy nyilván...
És a rák nagyon például a világiszonylatban
cukor, vagy a szív. Figyelj, nehogy Isten, meg fogsz halni, amikor a legboldogabb vagy, meg fog állni a szívet, hogyha ezt csinálod. Szóval szerintem a magyarokra rá kéne ijeszteni, hogy vegyék észre, amit egyébként a japánok kiválóan tudnak, sőt, például kereten hagyomány, hogy nem párna van a fejük alatt éjszaka, hanem csak egy kis fa puff, vagy ilyen kis fa kocka, hogy tényleg akkor feküdjön le, amikor már tényleg olyan fáradt, hogy úgy fogja végigaludni az éjszakát, hogy gyakorlatilag alig-alig forog közben. És ők pontosan ezt tudják, egyébként pedig aki nem széken ül, az ugye folyamatosan kell, hogy magát tartsa. Tehát aki a földön ül, annak ezek a mikroizmai folyamatosan mozognak, egyensúlyoznak, és mi azt gondoljuk, hogy a kényelem lesz az, ami a testünknek jó. És sosem gondolunk arra, hogy pont nem, tehát pont fordítva van. Egyébként egy autó, amit ott hagynak, csak hogy az autó analógián menjünk tovább, amit ott hagynak a garázsba és pihentetik idézőjelben, az le fog rohadni. Hát tönkre mennek a futóművei, az egy pozíciós állástól lemerül az aksia, a gázolaj, hogyha azon benne, az ugye besűrűsödik, vagy nem tudom, mi történik vele, de mindenesetre tönkre megy. Míg hogyha használják, akkor az autó 10-20 évig jó fog menni, ha jól használják természetesen, ha nem hagyják szét. Igen. És tényleg azok nagyon fontos kulcs momentumok, amiket kiemeltél. Tehát egyrészt az, hogy ne keressük a kényelmet. Szóval nem kell naponta 15 órát ülni, aztán átbújni az ágyba, és ott tovább lustulni, hanem...
És az autóval elmenni a munkahelyre, ahol ülni fogunk.
Így van. Hát ugye mi történik? Fölkerünk az ágyból, beülünk az autóba, átülünk a munkahelyünkön, utána hazamegyünk, átülünk a monitor elé, és aztán lefekszünk. Valljuk be, a többségnek ez basszus a napi mozgása, míg a természeti és ősi népek, még a mai természeti népek is napi 8-10 órát mozognak. Egyébként sokat is alszanak, az tény, és nem is minden égtájon egyhuzamban, hanem mondjuk naponta kétszer-háromszor alszanak, de az a lényeg, hogy szinte folyamatos mozgásban vannak. És az is nagyon fontos, amire utaltál, hogy azért itt ezek alacsony intenzitású mozgások. Szóval senki ne gondolja, hogy a természeti törzsek azok konditermi edzés szintű mozgásban voltak napi 8 órát, 160-as púzussal. Nem. Ja, és sokféle mozgást végeztek, az is nagyon fontos. Tehát igen. Ugye az, hogy egész nap kapálunk, az nagyon egészséges bizonyos szempontból, de azért nem egy éretten át. Szóval a legjobb példa az indiánok. Tehát az indiánokat nagyon helyes, hogy bábányozták. Ugye, mit látunk egy 60 éves indiánon? Azt látjuk, hogy fölpattan a lóra, vakító fehérek a fogai, szálkás, rohadtul nincs meghízva, mert akkor nem tudna fölülni a lóra, nem tudna levadászni egy bölényt, birkózik, kúszik, úszni tud, a jeges vízbe ugyanúgy belemegy, mint hogy a forró napon is. Kocog, hogyha arra van szükség, meg vadászik. Ez azért van, mert soha nem kímélte magát. Muszáj csinálni. Volt neki kondiban maradni, de hát egyik se volt maratonfutó, vannak Közép-Amerikában törzsek, akik nagyon sokat futnak, de jellemzően az volt, hogy kis intenzitású mozgás, kevés kényelem, és iszonyú ellenállók maradtak, és iszonyú egészségesek is.
Na, Okinawa, nézzék meg, kék zónák, Lift to 100, éljünk 100 évig. Szerintem nagyon érdekes, nagyon feltöltő, hát ha kedvet kapnak valamelyikhez, de mindenképpen most házi feladatként otthon próbálják ki, hogy egy kétszer-háromszor leülnek a földre és felállnak a földről megye, amit ők naponta nagyon sokszor végeznek. Zoli, köszönöm, hogy itt voltál, jövő héten Szardinia.
Köszönöm a meghívást.
Kóth Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, mi a hosszú és boldog élettitka. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.